Igen, bírtam volna már oda bele egy negyed óráig sem. A doktor nem felelt. A kinyitott márvány ajtót igyekezett visszaállítani a helyére a szarkofág oldalán. De mivel egyedül nem igen bírt vele, felkiáltott végtére. Ugye a nagysár segíthetne a koporsó elzárásánál, az izmos Erzsébetnek csak hamar sikerült az, amivel a doktor hiába próbálkozott. Ott állott a koporsó, érintette mozdulatlanságban, mint a örök álmára készülne benne valaki. Lépések hallatszottak az udvaron. A léptek egyenesen a kápolna felé kötelettek. Várt Erzsébet egyetlen szökkenéssel eltűnt a kápolna hátterében, ahol hosszú bársony függön takart el a falat. Rimiszki jött vissza. A jó úr igen keserves állapotban volt, megszökött a torból, s fáradtan ült le a szarkofág lépcsőjére. A doktor ügyet sem vetett rá, jéghideg nyugalommal indult az ajtó felé. Doktor, te kőszív! Kiáltotta elkeseredve Rimiszki. Maradj itt velem! Dolgom van! Felelt Rocskai. A manóba! Az a dolgod, hogy itt vagyok én. Gyógyíts meg! Kinevezlek házi orvosomnak. Tudod, hogy ez nagy hivatal, zsíros, irigyelt. Na gyere, ülj le ide! Próbálj meggyógyítani! A doktor komoly arccal jött vissza. Előbb a pulzusát tapogatta meg Riminskinek, aztán szívére nyomta kezét. Baj van, Amice. A masina odaben ugyanis rendetlen dolgozik. Jó lesz óvakodni a bortól, szivartól, zsíros pecsejétől és egyéb gyomorrontó csemegéktől. Riminszki dacosan tolta a doktor kezét. Bolond kend, orvogta komoran. Mostanában akarok megházasodni. Hogyan lehetnék tehát beteg? No-no, ismételte Rocskai. A masina rendetlen dolgozik. És az a legnagyobb baj, hogy nincsen olyan cigány, aki ezt meg tudna reparálni, ha elromlott. Riminszki begombolt a kabátját. Visszavonom. Nem kell ilyen ember háziorvosnak. Menjen a pokolba az úr az ijesztgetésével. Én ugyan nem félek semmitől. Rocskai csúfondárosan nevetett. Dehogy is fél. Egy kis szívszorultságtól is jobban fél, mint 12 medvétől. 11. fejezet. Merre jár a kísértet? Len a völgyi falucskában már hajnal kukorikultak a kakasok. A nizsderi várban és a vár alatt még mindig tartott a halotti tor. A vár pincéi kifogyhatatlannak látszottak, a pince mesterek fáradhatatlanul gurították fel a hordókat. Új mágiákat raktak, új ökröket húztak nyásra. A konyhán előről kezdték a sütést, főzést. Az utolsó kavacki virágkora óta üres volt a nizsderi vár. Vendég elkerülte, konyhán csak éppen szokásba raktak tüzet. Most egyszerre fölelevenni látszott a régi várélet. Csak hogy fájdalom, mindenki tudja, hogy nem tart tovább, mint egy-két napig. A csata sebesültjei ekkorára ismét magukhoz térnek, kipihenik, jalusszák magukat még nizsderen, és ismét olyan csendesség lesz, mint azelőtt volt. Honeckijék, a híresek, Leszczynszky Kázmér, Gácsországból Lukai és Eperjesi legátus tartották legtovább a tort. A nagy lovak teremből már mindenki elpusztult, a cselédek aludtak, kidőltek, csak az országos korhelyek nem adták be a derekukat. Negyedik napon a félhomályos lovak teremben egyszerre különös nesz üti meg az ivók fülét. A terem fekete falára ragyogó betűkkel vetette egy láthatatlan kéz. Menjenek, kentek már a pokolba! Lukai fölhevülten vágta földhöz a poharát. Boszorkánság! Kiáltotta. Hozzatok hamar töményt! Majd elfüstölöm innen az ördögöt, hogy békén mulathassunk. A többiek savany arcot vágtak, egyszerre nagy szolgálat készlet valamennyi. Mind tömjénért akart menni. Hoho! Szólt a legelső, a helyzet magaslatára emelkedve. Az eszme az enyém volt, én hozom a tömjén. Hosszú lábaival megelőzve a többit, legelsőnek hagyta a várat. Így aztán a legutolsó borozók is elhagyták a nizsderi várat. Hatóság végrendelet iránt érdeklődött, de akkor előállott Rocskai Teofil, és írásokkal igazolta, a nizsderi vár haszon élvezeti joga az övé. Aztán pedig alapítványi legyen. Boldogtalan nők alapítvány. Miután Rocskai uram állítását kétségtelen kívül igazolta, lassan kezdték volna elfelejteni a hóbortos nizsderi várodat. Utóvégre mit is emlegettek volna rajta oly sokat? De a nizsderi várúr nem hagyta magát elfelejteni. Kísértet lett belőle, mint a környéken mondták, s a márványkoporsóból kiki jött, amikor senki sem várta. Legelőször Lipovnica és Cservenka között találkoztak vele az országúton jámbor tótembere. Ugyanaz a ruha volt rajta, amelyben a koporsóban feküdt. A kezében hosszú hegymászóbot, sietve ment a hegynek fölfelé, igen sürgős dolga lehetett. mert nem fogadta Tótok köszönését, holott életében igen nyájasan bánt velük, s karlát ruhás alakja csak hamar eltűnt a hegyoldal fenyőbokrai között. A Tótok tátott szájjal bámultak utána. Aztán futni kezdtek, futottak, talán még most is futnának, a Cservenkán nem jön velük szembe a szolgabíró kocsia. De szembe jött a szolgabíró, és a Tótok nyomban előadták neki a dolgot. Angyalfi György, az akkori luglói főbíró, figyelmesen hallgatta meg Tótjait. Mellett ült kocsiban a segédje, annak odaszólt. Mindinkább bonyolódik a dolog. A múlt héten komoly szavahihető emberektől hallottam ilyesmit, most pedig ezek a jámborok állítják. Tán még megismernek esküdni arra, amit mondtok, kérdezte a Tótok felé fordulva. Megesküszünk, tán szolgabíró, feleltik egy hangon a Tótok. A kísértet pedig nem maradt meg a nizsdeli vár környékén. Másfelé is feltűnedezett. Kóborolt, bolyongott a vidéken. A Tótok eleinte rettegtek tőle, mint minden másvilági lénytől, de később csak nem megbarátkoztak vele. Igen, jó indulatú, csendes kísértetnek bizonyult. Riminszky néha hallott kísértetről szó híreket, de mert személyesen nem látta, csóválta a fejét, és nevetett az egész dolgon. A Tótok képzelődnek. A Tótoknak mindig kell valami, hogy foglalkoztassa a fantáziájukat, mert igen fantaszta, álmodozó nép a szláv nép. Egyszer a szentek járnak közöttük emberi alakban. Másról a halottak jönnek vissza, pedig akik odalent vannak, nagyon jó helyen vannak. Így beszélt addig Riminszky úr, ami csak hírből ismert a dolgot. Különben is egyéb ügyei voltak, mi mindenféle bolondos kísértettel vesződni. Közeledett az esküvő napja. Lőcsén éjjel-nappal vartak a varroleányok. Asztalosok kalapáltak, húrtak, faragtak a Podolini házban is. Az öreg míg fényes új lakatokat tett fel mindenhová, s naphosszat gyönyörködött a különös závárokban. Néhány kitűnő angol lakatot jutott gazdája nagy lelkűsége folytán, és miután részei bontott a lakatokat, meggyőződött arról, hogy azok jobbak minden eddig ismert lakatnál. A Podoliniak lassan beletörődtek a dologba. Riminszky megbolondult vénségére. Mindenkinek szabad egyszer megbolondulni, egyiknek előbb, másiknak később. A közvélemény hamar megnyugszik, ha nincs, ami izgassa. Itt pedig megnyugodhatott. A Riminszky mennyasszonyáról mindössze annyit tudtak, hogy helyes, finom kisasszonynak nevelték, attól a naptól fogva, hogy Riminszky házába betette a lábát. Először nyomban piros bocsorkákat kapott, a többinek Fintor uram, a cipész az elmondhatója, aki halála napjáig emlegette, hogy milyen kényes volt az egyszerű Tóth leányka, amikor az első